Kedves hallgatóm! Az Úr Jézus Krisztus mondja, mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Máté evangéliuma 13. rész, 12. vers. Ha keveset ismersz az igazságból, és többet akarsz megtudni, az Úr majd segít ebben. Ha nem akarod megismerni az igazságot, akkor az Úr nem erőlteti rád azt. Láthatod, az Úr sohasem zárta be az ajtót azelőtt, aki hallgatni akarta őt. Nagyon világossá teszi, hogy ez az oka annak, hogy példázatokban beszél. Akik nem akarják hallani, azok nem is értik meg azokat. Az Úr a példázatokat a mindennapi életből veszi, amelyeken rajtuk van az átlag emberek új lenyomata. Lelki igazságokat illusztrál azokkal a tárgyakkal és eseményekkel, amelyeket ismertek és láthattak. Valaki ennek a versnek a gondolatát így fogalmazta meg. Beszélt a fűről, szélről és esőről, a fügefákról, és a szép időről, és gyönyörűséggel hozta össze a mennyet a földdel. Beszélt a liliomokról, a szőlőtőről és a gabonáról, a verebekről és a hollókról, és szavai olyan természetesek voltak, mégis olyan bölcsek, hogy belevésődtek az emberek szívébe. Eddig az idézet. A magvető példázatában megláthatjuk, hogy milyen a mennyek országának a helyzete. Vagyis ez bemutatja Isten jelenlegi uralmát az egész földön, amint nevéhez hívja az embereket. Isten véghez viszi programját ebben a korban az egyház, a kihívottak testülete által, amelyhez minden igazi hívő tartozik. Ezért ma a mennyek országának a körülményei közt élünk, amint Isten véghez viszi programját, amikor az embereket Krisztus megváltó ismeretéhez segíti. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. Máté evangéliuma 13. rész, 24. vers. Ebben a példázatban az Úr ott folytatja, ahol abba hagyta a magvető példázatának magyarázatát. Megmondja, hogy az elvetett magnak csak egynegyede kerül bele a jó talajba. A másik háromnegyed rész sohasem terem semmit, mert akik hallják az igét, nem fogadják be magukba. Más szóval nem üdvözülnek. Az Isten igéjét hallgató embereknek csak az egynegyede tér meg, és nyer igazán üdvösséget. Őszintén szólva, a saját szolgálatomban megfigyeltem, hogy még ennél is alacsonyabb az üdvözülők aránya. Ha 10 közül a meghívásomra egy őszintén válaszol, és elfogadja Krisztust igazán, akkor úgy érzem, hogy az arány nagyon jó. Más keresztény lelki munkások ugyanezt mondják. Nagyon híres evangélistának a munkatársai mondták, hogy az érdeklődőknek csak 3%-át lehet igazi megtértnek tekinteni. Láthatjuk, hogy az átlagunk nem túl jó, de hála legyen Istennek mindenkiért, aki Krisztushoz jön. Mi a mennyek országának a körülményei között vagyunk, hirdetjük az igét, és éppen ez történik az igével. Most a mennyek országának a képét másik oldalról figyelhetjük meg ebben a mai világban. Ez annak az embernek a bemutatása, aki jó magot vetett a földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Máté evangéliuma, 13. rész, 25. vers. Figyeld meg, hogy mindez akkor történt, amikor az emberek aludtak. Akkor jött el az ellenség. Emlékszel rá, hogy a magvető az Úr, és ő nem szunnyad, és nem alszik el. A sátán az ellenség, és ő konkolyt vet a búza közé. A konkoly a hamis tanítás. Ma nagyon megfigyelhető ez a fajta konkolyvetés. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. Máté evangéliuma, 13. rész, 26. vers. Amint a búza és a konkoly elkezd növekedni, nehéz a kettőt megkülönböztetni egymástól. Őszintén szólva, nagyon sok kultusz és izmus is jónak hangzik először. Nem mondhatjuk el róluk a valóságot egészen a 12. vagy 13. leckéig. Azok a leckék, amelyekkel átadják hamis tanításukat. Valaki egyszer ezt mondta. Nem szabad kritizálnunk XY-t. Meghallgattam, és az evangéliumot prédikálta. Igen, az evangéliumot prédikálta, de amit azon kívül mondott, az hamis tanítás volt. Láthatod, hogy a konkoly ott van a búza között. Most majd megfigyeljük, hogy a magvető tudta, hogy kihintette a konkolyt a búza közé. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Máté evangéliuma, 13. rész, 27. verstől a 30. versig. Ezt nagyon fontos meglátnunk és megértenünk. Ami Urunk mondja, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Az aratás idején majd megismerik a konkolyt és a gabonát. Valaki talán ezt mondja. Azt gondolod, hogy a világ egyre javul? Válaszom az, hogy igenis javul. Valaki más ezt kérdezi. Azt gondolod, hogy a világ rosszabbodik? Azt mondom neki, hogy véleményem szerint a világ rosszabbodik. Egy harmadik ember, aki hallja mindkét válaszomat, megjegyzi. Mit próbálsz ezzel kifejezni? Úgy látszik, te mindenkinek a kedvére igyekszel beszélni. Így van. De ténylegesen mind a kettő igaz. A gabona növekszik, és a konkoly is növekszik. A világ egyre javul, mert a búza kezd beérni. Soha sem volt annyi bibliai tanítás, mint amennyi napjainkban hallható. Hálás vagyok érte Istennek. És Istennek nagyon sok csodálatos gyermeke szereti az ő igéjét, és meg is halna érte. Ez a búza növekedik. A világ azonban rosszabbodik is. Sok konkoly növekszik mindenfelé. Már régóta lelkipásztor vagyok. Amikor elkezdtem szolgálatomat, akkor azt szerettem volna elérni, hogy megtisztuljon a lelki légkör. Rájöttem, hogy nem vagyok képes tisztogatást végezni a közösségünkben, és hogy az én feladatom Isten igéjének a prédikálása. Nem azért járok kelek, hogy szaggassam a konkolyt, mert rájöttem, hogy amikor kihúzom a konkolyt, akkor néhány búzaszálat is kiszaggatok vele együtt. Most azonban már tudom, hogy nem a konkolyszedés a kötelességem, hanem a búza vetése. Isten igéjének a hirdetése az én felelősségem. Mind a konkoly, mind a búza növekszik ebben a világban. Ez a mennyek országának valódi képe a kereszténységben. A Krisztus elutasítása és visszatérése közti időben, amikor eljön, hogy felállítsa királyságát a földön. Ez nem Krisztus egyházának a képe. Talán azt mondod, hogy ez bizonyára a szervezett egyháznak a képe. Ez igaz, de a szervezett egyház nem az ő egyháza. Az ő egyháza a szentek láthatatlan seregéből áll. Amikor azt mondom, hogy láthatatlan, akkor ezen azt értem, hogy nem szorítkoznak egyetlen szervezetre. Lényegében nem szeretem a láthatatlan kifejezést, mert nagyon sok szent azt hiszi, hogy ők láthatatlanok a vasárnap esti és a hétköznap esti istentiszteleten. Lényegében nagyon sokszor láthatatlanok. Az igazi egyház az igazi hívőkből áll, tekintet nélkül a felekezetükre. Az igazi hívők azok, akik bíznak Krisztusban, mint megváltóban, benne megnyugszanak és szeretik igéjét, ez a valódi próbájuk. Ne hozzon zavarba az, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik. Egy napon az Úr majd kezébe veszi a sarlót, és elkülöníti a konkolyt a búzától. Hálás vagyok azért, hogy ez nem az én feladatom, mert attól tartok, hogy én a gabonát is kiszaggatnám a konkolyjal együtt. Ez a példázat másfajta magról beszél. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Máté evangéliuma, 13. rész, 31. és 32. vers. A mustármag páratlan szimbóluma az egyháznak, vagy az egyes keresztényeknek. Az emberek rendszerint a gyümölcstermő fák képében írják le a hívőket. A mustár ízesítő, és nem élelmiszer értékű. Az nem gabona, ami tele van vitaminokkal, csak jó, ha rászórjuk az ételeinkre. A mustárból nem lehetne megélni. A mustármag nem növekszik hatalmas tölgyfává, mint a kis mak teszi. Ez bokor, amely a legjobban a sivatagos területen virágzik. A mustármag kisebb ugyan minden magnál. Néhány évvel ezelőtt egy liberális prédikátor a területünkön felfedezte, hogy a mustármag nem a legkisebb az összes mag között. Azt gondolta, hogy hibát talált a Bibliában. Mit értett az Úr azon, hogy kisebb ugyan minden magnál? Ez a legkisebb volt azok között a magvak között, amelyeket hallgatóságának tagjai ismertek. Értelmezésem szerint az a legkisebb mag a növények kategóriájában, amihez a mustármag is tartozik. Valóban nagyon pici magocska, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. ez a kis mag végül elég nagy fává növekszik ahhoz, hogy a madarak is rátelepedjenek. Ez a példázat a kereszténység külső növekedését mutatja be, mint ahogy a kovász példázata a kereszténység belső állapotáról beszél. Az egyház nem térítette meg a világot, de óriási befolyást gyakorolt a világra. Ahova a kereszténység eljut, az a kereszténység hatóterülete. Ez a példázat elmondja a szervezett egyház külső növekedését. Az egyház és a világ nagyon összekeveredett. Valódi egyé olvadás történt az egyháztagok és a világban élők között. Nagyon is úgy élnek és cselekednek, mint korunkban bárki más. A kereszténynek sónak kell lennie a világban, nem mustármagnak. Eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Évekkel ezelőtt hallottam egy másik liberális prédikátort, amint a madarakat a különböző felekezeteknek értelmezte. Beszélt a baptista madarakról, a presbiteriánus madarakról, a metodista madarakról, és minden más egyházi csoportot madaraknak tekintett. Ez természetesen ellentmondás azzal, ahogyan az Úr értelmezte a madarakat az első példázatban. Bizonyosak lehetünk abban, hogy a tanítás példázataiban levő madarak semmi jóról nem beszélnek, hanem inkább a gonoszt képviselik. A madarak azok, amelyek összeszedik az útfélre esett magvakat. Ami Urunk mondta, hogy ezek az ellenséget, a sátánt képviselik. Attól tartok, hogy a mai kereszténység olyan mustármagból kikelt fa, amelyen nagyon sok szennyes madár lakik. A kovász példázata a kulcs példázata ennek a fejezetnek. Próbálom érzékeltetni annak fontosságát. Először is Máté evangéliuma, a Biblia egyik kulcskönyve. Másodszor a 13. fejezet kulcsfejezet Máté evangéliumában. Harmadszor a 33. vers a kulcsverse a 13. fejezetnek. Itt tehát a Bibliának egyik nagyon fontos verse áll előttünk. Most figyeld meg e versben levő tanítás fontosságát. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Máté evangéliuma, 13. rész, 33. vers. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz. De itt ne állj meg, hanem folytasd. Amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe. Mit mutat be a kovász? Vannak, akik szerint a kovász az evangélium, pedig ezt jobban kellene ismerniük. A kovász sehol sem úgy mutatják be, mint a jónak az alapelvét. Ez mindig a gonoszságot mutatja be. A kovász szó 98-szor fordul elő a Bibliában. Körülbelül 75-ször az Ószövetségben, és mintegy 23-szor az Új Szövetségben, és mindig rossz értelemben használatos. Egy nagy tudós, Dr. Lightfoot tette azt a nyilatkozatot, hogy a rabbik írásai rendszeresen a gonosz szimbólumaként használták a kovászt. Az Ószövetségben tilos volt a kovász felhasználása, az Úr elé vitt fölajánlásokban. Az Új Szövetségben az Úr arra figyelmeztetett, hogy óvakodjanak a farizeusok és szadduceusok kovászától. Máté evangéliuma, 16. rész, 6. vers. Pál apostol a kovász tisztátalanságáról és gonoszságáról beszélt. Első korintusi levél, 5. rész, 8. vers. A szimbolizmus a Szentírásban nem mond ellent önmagának, és bizonyosak lehetünk benne, hogy a kovászt nem jó értelemben használja az Úr itt, Máté evangéliuma 13. részében sem. A kovász nem az evangélium. Az evangéliumot a három mérce liszt képviseli. Honnan tudjuk ezt? Mert az ételt a gabonából vagy magból készítik, és az Úr már elmondta nekünk a magbető példázatában, hogy a mag Isten igéje. Emlékezz rá, hogy ez a példázat annak a képe, ami Isten igéjével történik ezen a földön, a Krisztus elutasításától, az ő fölmagasztalásáig terjedő időben, amikor visszajön, hogy megalapítsa királyságát. Figyeld meg, hogy mi történik Isten igéjével, amit itt az étel mutat be. Ez az asszony, mint ahogy máshol is a Szentírásban, a gonosz alapelvének a megtestesítője. Veszi a kovászt, és elrejti a tésztában. Ha a kovász az evangéliumot képviselné, akkor miért kellett neki elrejtenie? Az evangéliumot a háztetőkről kell kiáltani, és a föld végső határáig kell hirdetni. Nyilvánvalóan a kovász a gonosz alapelve, és az asszony beleteszi a tésztába, ami az evangélium, vagyis Isten igéje. Uram Istenem, segíts nekem abban, hogy befogadjam igédet, és igyekezzem aszerint élni ebben a világban, és így mutassam be az emberek előtt Isten országának a természetét. Amen.